fényénél jól látszik, hogy egyre több a kéréz a levegőben. A tudósok feszülten várakoznak a hídon.
Fölszereltük a fényforrásainkat, valószínűleg még tart a rajzás a víz felszín fölött. Egy-két egyed az, amelyik fölrepül ide a hídra.
A nőstények raja még várat magára.
Kompenzációs raj még nem érkezett ide, egyelőre semmi nyomát nem látjuk. Folyó közepén kell majd előtűnnie a közelgő rovar tömegnek, és egy részük elkezd röpködni a lámpák körül. Eddig úgy tűnik, hogy jól működik a módszer.
Mikor a megtermékenyített nőstények száma eléri a kritikus tömeget, a kérészek megindulnak felfelé a folyó.
Nézd, nézd, jön a raj.
Most ért ide a raj. Kompenzációs raj.
A Dunavirág mentőakció című díjnyertes természetfilm, amelyből az imént hallottak egy részletet, eddig soha nem látott felvételeken mutatja be hazánk egyik legkülönösebb rovarfajának, a dunavirágoknak a viselkedését, és azt, hogy az ember alkotta tárgyak és mesterséges fények miféle ökológiai csapdát állítanak eléjük. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Roppant izgalmas téma ez, aminek érdemes megvizsgálni a tudományos hátterét is. Nem kevesebbet ígérek, mint azt, hogyha ma velem tartanak, beleláthatnak a rovarok fejébe. Megtudhatják például, hogy egyes rovarfajok, miután kikeltek a vízből, miért nem repülnek tovább, ha kivilágított hídhoz érnek? Miért rakják le petéiket az aszfaltutakra, halálra ítélve ezzel az utódaikat? De egy meglepő dologra is fény derül, arra, hogy a vízpartokon élők miért járhatnak pórul, ha fekete autót vesznek, vagy miért a sötét színű márványsírokat lepik el a temetőkben a szitakötők. És ha ez nem lenne elég, azt is megtudhatják, hogy mire jó a zebracsíkos lókabát. Nem viccelek, tényleg van ilyen is, nagyon hasznos találmány. Három remek kutatóval ültem le beszélgetni mindenről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kriska György, az ELTE biológiai szakmódszertani csoport oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Dunakutató Intézetének tudományos főmunkatársa, és Horváth Gábor, az ELTE biológia-fizika tanszék környezetoptikai laboratóriumának vezetője volt az, aki a világon először írta le, hogy az emberi szem számára láthatatlan úgynevezett polarizációs fény hogyan hat az élővilágra. Óriási felfedezés. Hozzájuk csatlakozott a fiatal kutató Farkas Alexandra, a Dunakutató Intézet tudományos segédmunkatársa is. Először Kriska Györgyöt arról kérdeztem, hogy általában véve hogyan befolyásolja az élővilágot az általunk használt mesterséges fény.
Nagyon sok állatfajt megtéveszt az a fényintenzitás, erős fényintenzitás, ami például sötétedés után vagy éjszaka jelenik meg. Ez megváltoztatja az életüket, a vándorlásukat, a napi ritmusukat, és ez akár végzetes is lehet a számukra.
Alexandra?
Például van egy olyan kutatás, ami nagyon érdekes, hogy a tengerparton, mikor a teknősök kikelnek éjszaka, akkor ott a homokba rakják ugye a tojásaikat, és hogyha éjszaka kikelnek, akkor a holdfény mutatja nekik a tengernek az irányát. Viszont, hogyha van a tengerparton rengeteg kivilágított szálloda, akkor abba az irányba indulnak el, tehát nem jutnak vissza a tengerbe, és így útközben elpusztulnak, elüti őket az autó. Illetve van egy olyan nagyon érdekes hazai kutatás is, ahol az Aggteleki Nemzeti Parkban vizsgáltak denevéreket. Táplálkozási szokásaiban változott meg a helyzet a fényszennyezés miatt, ugyanis a sötét bányajáratokban élő denevérek pontosan naplementekor indultak el táplálkozni. Az ilyenkor táplálkozó denevéreknek a testmérete nagyobb is lett, viszont azok a denevérek, amelyek kivilágított templomtornyokban éltek, ott sokkal kisebb volt az utódoknak a testmérete, mivel elcsúszott számukra a sötétedés időszaka, és emiatt a táplálkozási időpontjuk későbbre tolódott.
Mióta tudjuk, hogy ez probléma?
Hát, amióta megjelentek a nagy fényerejű világító testek, így jöttek rá a tudósok, hogy egyre újabb és újabb élőlények kerülnek ennek a hatása alá. Mióta a városok nagy díszvilágítást kapnak, ez a probléma globális kis szintű méreteket öltött.
Azt tudjuk, hogy milyen kárt jelent ez a napjainkban?
Csak hogy néhány konkrét példát hogy mondjak, hát egy éjszaka kimutatták, hogy egy kivilágított adótoronynál több tízezer vándorló madár pusztult el. Na most, hogyha itt ugye egy védett faj egyedeiről van szó, akkor már mindjárt milliárdos kárról beszélhetünk anyagiakban is, nem beszélve arról, hogy ilyenkor a természetes életközösségek sérülnek, és hogyha olyan mértékű a pusztulás, akkor össze is omolhatnak. Egy nagyon súlyos probléma, és nem kezelik a helyén a várostervezők. Mindenféle éjszakai fénycsodák jelennek meg a városokban, és ezek mind súlyosbítják a helyzetet.
Önök nem csak mesterséges fényszennyezéseket vizsgálnak, hanem van egy érdekes ága boga ennek a poláros fény, ennek a magyarázatára kérem Horváth Gábor.
Igen, hát a fénynek van ugye az emberi szem számára láthatatlan vagy érzékelhetetlen része a poláros fény, és ezt az emlősök kivételével minden állat látja, és ez bizony befolyásolhatja a viselkedését. 98-ban fedeztük föl a poláros fényszennyezés jelenségét, pont Kriska György kollégám egy terepen aszfaltútnál figyelte meg, hogy a kérészek, ami a patakból kikeltek, és ott a patak mellett húzódó aszfaltútra rápetéztek, pedig a patakba kellett volna visszamenni, és ezt a jelenséget akkor még nem értettük. Vizsgáltuk, lényegében ekkor kezdődött az új fogalom, amit azóta bevezettünk a szakirodalomba, poláros fényszennyezés, ami azt jelenti, hogy a vízszintesen poláros fény az oda vonzza a vizet kereső vízirovarokat, mert ők a vizet az alapján találják meg ezen vízszintesen poláros fény alapján, és hogyha valami mesterséges felület veri vissza, vagy bocsátja ki ezt a vízszintesen poláros fényt, akkor ugyanúgy víznek hiszik. És például az aszfalt útról visszaverődő fény az vízszintesen poláros volt akkor, amikor rajzottak ezek a kérészek, tehát naplomente a környékén, és azt hitték az aszfalt útról, hogy víz. Ráadásul vizebbnek hitték a víznél, mert nagyobb volt a poláció foka ennek a fénynek.
Mit jelent ez pontosan?
Ez azt jelenti, hogy több volt az aszfaltról visszaverődő fény halmazban vízszintesen rezgő foton. Azt leírtuk Journal of Accidental Biology című folyóiratban ezt a jelenséget, és onnantól kezdve szisztematikusan elkezdtük vizsgálni, és rengeteg példát találtunk erre. Nem csak az aszfaltút, hanem majdnem minden, ami sötét, szürke vagy fekete, viszonylag fényes, az vízszintesen poláros fényt ver vissza, és megtévesztheti ezeket a rovarokat, és ebből mindenféle problémái vannak a populációnak, mert például, hogyha a kérész nem a vízbe petézik, akkor elpusztul, kiszárad az aszfaltútra tett petecsomója.
Krisán György, tehát így indult ez a kutatás. Feltételezték már akkor, hogy ez egy nagyon komoly kutatási téma, ez később?
Igen, azért számítottunk erre. Gábor említette ezt az aszfaltutas kutatást, de neki még korábban volt egy megfigyelés a kuvaiti kőolajtavak kapcsán, ami ráadásul a Nature-ben jelent meg ez a közleménye. Ide vezethető vissza az az első eredmény, ami azt mutatta, hogy a mesterséges felületeknek van egy ilyen hatása, és hát később ugye egyre több ilyennel szembesültünk, és nem csak a felületeket találtuk meg, hanem azokat a gócpontokat is, ahol ezek a felületek kiváltják ezeket a tömegpusztulásokat.
Voltak-e visszajelzések nemzetközi szinten, valahol máshol is elindult-e esetleg valamilyen kutatás?
Igen, számos visszajelzés történt. Egyrészt más külföldi folyóiratokban is megjelentek recenziók a kutatásainkról, másrészt közvetlenül is felvették velünk a kapcsolatot amerikai, svéd és más kutatók is, velük közös kutatásokat is folytattunk, és hát egyértelművé vált, hogy ez mindenhol megjelenik, tehát egy globális szintű problémáról van szó, sőt, tulajdonképpen ahol természetesebb életterek vannak, tehát hatalmas nagy folyók, például Észak-Amerikában, ott még nagyobb méreteket ölt maga ez a pusztítás.
Önök az elmúlt években több mint 300 rovarfajról mutatták ki, hogy ez a poláros fény az elsődleges iránytű a tájékozódásukban. Az ismertebbeket említsük meg.
A csoportokat mondanám, tehát vízi rovarokon belül a csíborokat, csíkbogarakat, a poloskákra is jellemző, hogy időszakosan elhagyják a vízi életterüket, és új élőhelyet keresnek, és ilyenkor repülés közben a vízszintesen poláros fény alapján találják meg a vízfelszínt. De említhetnénk azokat a rovarokat, amelyek maguk szárazföldiek, ugyanakkor a lárváik vízben fejlődnek. Ilyenek a már említett kérészek, de a szitakötők lárvái is a vízben fejlődnek, a vízi fátyolkák, a tegzesek egy nagyon érdekes csoport. Még sorolhatnánk hosszasan. Fölmerült ez a kérdés, hogy miért van az, hogy a rovaroknál, hogy itt is van, ott is van szárazföld, miért nem elég neki csak a víz, miért nem elég neki csak a szárazföld. Ennek az az oka, hogy a rovarok azok elsődlegesen szárazföldi élőlények, másodlagosan tértek vízi életmódra, és néha ilyen féloldalas megoldások születtek.
Farkas Alexandra nemrég egy terepgyakorlaton bizonyította ennek igazát, hogy milyen problémákat tud okozni az ilyesfajta fényszennyezés. Egy gyönyörű szép fotót látunk az interneten, kérészek röpködték körbe, egy ilyen kis fejlámpa volt a fején, gyönyörű volt maga a fotó, egy csodálatos élmény lehetett.
Ez a dunavirágzás, amiről szó van, ugye a dunavirág is egy kérészfaj, amit jóval kevesebben ismernek, mint a tiszavirágot, ami igen népszerű, ugye június közepi rajzásával. 2012-ben szerzett tudomást róla Kriska György kollégám, és így általa a laborunk is, hogy ez a dunavirág kérészfaj nagy tömegben újra rajzik a Dunán, amire hosszú évtizedekig előtte nem volt példa, és valószínűleg a vízminőség javulása miatt nagy tömegben visszatértek a Dunára. A tiszavirággal ellentétben már sötétben rajzik naplemente után, és rá is jellemző az, hogy hosszan repül a folyó felett a párzás után, hogy a kompenzációs repülés révén a lehető legjobb helyre jussanak el a peté, ugye ugyanoda nagyjából, ahol ő maga is kifejlődött.
Ennek egy kicsit a részletes magyarázatát hadd kérjem, mert nagyon izgalmas.
Igen, tehát a kompenzációs repülés az azt jelenti, hogy ugye valahol egy adott helyen kikeltek azok a kérészek, és ugye a párzás után, hogyha ugyanoda kerülnének le a petéik, akkor egy idő után ugye kimosódnának abból az adott folyószakaszból, tehát a populáció egyre inkább arrébb tolódna. És pont emiatt a dunavirága a párzás után a folyófolyás irányával ellentétesen repül néhány kilométer, pontosan annyit, amennyivel ezt az elsodródást kompenzálja. Tehát így a petéi nagyjából ugyanazon a helyen tudnak majd kifejlődni, ahol ő maga is kifejlődött. És mindaddig minden rendben van, amíg a nyílt folyó felszín fölött tud repülni, ugye a sötétben a csillagok alatt, viszont ilyenkor ugye a folyón átívelő hidak már kivilágítottak, és így a hidak, ahol a folyón átívelnek, ott megakad az ő repülésük. Ez egyébként a tiszavirágnál is észlelték a kollégáim, hogy feltorlódnak a híd előtt, egyfajta ilyen örvénylő mozgásba kezdenek, de nem igazán repülnek át alatta, csak néhányan. És ugye a dunavirág esetében, mint mondtam, már a lámpák is égnek, tehát miután feltorlódott és elkezdte ezt az örvénylő mozgást, ugye észleli a világító lámpákat, és oda fölrepül nagy tömegben a lámpák körül, ilyen csóvák képződnek. Voltak olyan napok, amikor a Tahitót-falui hídnál akár az aszfalt útig is leértek ezek a csóvák. Tehát itt elmondható, hogy akár több tízezer kérész is örvény lett ezekben. És ugye a petéző helyet ugye úgy keresik meg, hogy a vízszintesen poláros jelet keresik. A hídon lévő aszfalt út az is poláros felület, tehát ők oda leszállnak és oda helyezik a petéiket. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen összetett ökológiai csapda alakul ki. Próbáljuk megoldani ezt a problémát, különböző kísérleteket végeztünk, és ez volt ez a fotó, ami az egyik terepi napon készült, amikor egyébként egy óriási tömegrajzást Gödön éltem meg.
Milyen megoldást találtak erre a gondra?
Az egyik legkézenfekvőbb dolog az lenne, ha lekapcsolnánk ezeket a hídlámpákat, viszont ez közlekedés biztonság miatt nem kivitelezhető. Kifejlesztettünk egy védőfénysorompót, amit leengedünk a híd oldaláról a víz fölé, hát ezzel el tudjuk érni azt, hogy a feltorlódó kérészek nem repülnek föl az aszfaltút fölé, hanem ott lent maradnak a víz közelében, így a petéző kérészek már a vízbe potyognak, és így a petéig ki tudnak fejlődni.
Értem én azt, hogy ez egy friss kutatás, kevésbé felmérhető még, hogy milyen problémát fog ez hosszú távon okozni, de azért arra esetleg van-e bármiféle számítás vagy adat, hogy eddig milyen gondot okozott ez a fajta fényszennyezés?
Konkrét számadat erre nincsen.
A lengyel Szabolcs és munkatársai mutatták ki, debreceni ökológus, hogy Tivadarnál, egy Tisza hídnál a hímnős egy-egy arányú teljesen megbolondul, tehát megfordul.
Igen, tehát a tiszavirág esetében a nőstények kétfélék, tehát vannak, amelyek részt vesznek a párzásban, és utána rakják le a petéiket, de vannak olyanok, amelyek úgynevezett szűznemzéssel hozzák létre a petéiket, párzás nélkül. Ezekből a petékből csak nőstények kelnek ki. Ezek, mivel nem vesznek részt a párzás kimerítő folyamatában, ezért a kompenzációs repülés útján nagyobb távolságra tudnak elmenni. Na most, hogyha ott van egy híd, amelyik megállítja a teljes rajt, akkor ezek sem tudnak távolabb elmenni, és így módon az adott kérész populációban, amelyik odaér a hídhoz, megnő a szűznemzéssel szaporodó nőstények száma. Ugye azok is lerakják a petéiket, amikből csak nőstények kelnek ki, tehát ez hosszú távon, néhány évtized távlatában azt jelenti, hogy megnő a nőstények aránya, és ez evolúciós változást jelent.
Itt még érdemes megemlíteni azt a fizikai jelenséget, ami megakasztja ezeket a rovarokat, mert azt gondoltuk korábban, illetve a biológusok, hogy hát egyszerűen a híd mind mechanikailag. De hát ugye a híd alatt meg fölött a pillérek között át tudnának röpülni, de nem teszik. Polarizációs vizsgálatokkal mutattuk ki, hogy a hídnek a tükörképe nem vízszintesen poláros, hanem függőlegesen poláros. Ugye ezeket a kérészeket a vízszintesen poláros vízről visszavert fény vezeti, de egyszer csak szembe találkoznak a híd tükörképével, ahol megszakad ez a vízszintesen poláros jel, függőlegessé válik, és azt hiszik, hogy parthoz értek, és ott visszafordulnak. Megint csak egy speciális fajta poláros fényszennyezésről van szó.
Önök ugye időnként kapnak hívásokat is olyan cégektől, akiknek problémát okoz ez, amiről beszélünk. Mivel keresik meg önöket?
Maga a magyar aszfalt keresett meg, amikor a Fiske György kollégámmal 98-ban leírtuk ezt a jelenséget. Olvasta az Értés Tudományban leközölt cikket egy mérnök asszony a magyar aszfalttól, és mint környezetvédelmi felelős megkeresett minket, hogy mit lehet csinálni. És akkor elmondtuk neki, hogy azokon a helyeken, ahol természetvédelmi területeken védendő vízrovarok vannak, és ott fut egy aszfaltút, ott valahogy meg kell változtatni ezt a polarizációs jelenséget. Hát hogyan? Érdesíteni kell a felületet, illetve világosítani, mert a világos és érdes felületek nem polarizálnak, ellentétben a fekete fényessel. És akkor ilyen esetben ilyen fehér murvát, sódert kell leszórni és beledöngölni az aszfaltba, azon a szakaszon, amely mellett a kérészek kikelnek, és akkor mindjárt nem petéznek az aszfaltra. Ennél konkrétabb és nagyobb volumenű probléma, manapság ugye zöld energiaként nagyon terjed a napelem Magyarországon is, hála Istennek, és megkerestek többször már cégek, hogy adjunk szaktanácsot, hogy milyen napelemek, poláros fényszennyezők. Na most ilyenkor el szoktuk mondani, hogy a hagyományos, klasszikus, homogén fekete napelem, vagy napkollektor, ami ugye meleg vizet állít elő, ezek nagyon poláros fényszennyezőek. De van olyan napelem, ami ilyen apró kis cellákból áll, ez a polikristályos napelem, és a cellák, hogy összeérjenek, ilyen fém rács köti össze őket. Kimutattuk, erről mesél mindjárt a kollégám részletesebben, hogyha ilyen rácsos mintázat van, vagy éppen a zebra mintázat van, akkor az már elveszti a poláros fényszennyezését.
Amikor egy ilyen táska napelemet szétnyitottunk és kihelyeztünk a terepen, akkor nem mentek rá a rovarok. És nagyon meglepődtünk, aztán idő után észrevettük, hogy ennek a táskának volt egy fehér kerete, és ezáltal ilyen kisebb cellára osztotta a napelemet, és az a felület, amit ugye a rovarok víznek érzékelnek, az már kicsi volt ahhoz, hogy vonzza őket. Tehát itt arról van szó, hogy vannak olyan rovarok, amelyek kisebb méretű vízfelületeket keresnek, vannak, amelyek nagyobbakat, hogyha megfelelő apró részekre osztjuk ezt a polarizáló felületet, akkor elkerülhető ez a hatás.
A legújabb technológia pedig az, hogy matt napelemeket hoznak létre, elnyel minden fényt. Konkrét terepkísérletet bizonyítottuk, egyes fajoknál a matt napelem az poláros fényszennyezés csökkentést okoz, más fajoknál ugyanolyan poláros fényszennyezést okoz, mint a fényes napelem, de vannak bizonyos fajok, ezek éppen a kérészek, amelyeknél meg 10-szer több kérészt vonz a matt napelem, mint a fényes, tehát összetett a dolog.
Amiről ugyan még nem esett szó, de például a bögölyök, mint vérszivorvarok, azok is ugye polarotaktikusak, ami nagyon komoly problémát jelent az állattartóknak, jönnek a levelek, és mi mindig megadjuk a segítséget, hogy a házi megoldásokkal is, de ki tudjon védekezni a bögölyök csapásai ellen.
Ugye ez a másik oldala annak a történetnek, amiről beszélünk. Hát milyen tanácsokat ad állattartó gazdáknak?
Az egyik a legegyszerűbb, hogy egy fekete tálcába vizet teszünk, ráöntünk étolajat, és ez erősen vízszintesen poláros fényt ver vissza a feketesség miatt. A bögöly rászáll víznek hívén, és beleragad az olajba. 8 évig a terepen lovas tanyáknál kísérleteztünk, és a gazdák mondták, dicsértek minket, és állottak, hogy eltűntek a bögölyök. A másik ennél kicsit bonyolultabb, de szintén régi és egyszerű módszer, a légypapírt kell kicsit módosítani. Létrejött a ragacsos bögöly papír, ami fekete, földre kell tenni vízszintesen, megfelelő méretűnek kell lennie, és ez kiválóan lecsapdázza, levadászta a bögölyöket. Káros mellékhatása az, hogy a szitakötőket is például, tehát az összes vízrovart. A legmodernebb, de a legdrágább verzió, amikor napelemet teszünk ki vízszintesen, az odavonza a bögölyöket, és a napelem által termelt energiával meghajtunk egy elektromotort, aminek a függőleges tengelyébe egy drótot húzunk, az a drót gyorsan pörög a napelem felszíne fölött, és mint egy modern légcsapó, napelemre leszálló bögyöt agyoncsapja. Egyik cikkünk arról szólt, hogy az ebra csík az véd a bögyök ellen. Hasonló, mint a napelem, hogyha valami fekete felületet berácsúzunk, akkor nem vonzó a vízrovar számára. Hogyha a fekete lovat becsíkozzuk, zebra csíkozzuk, akkor nem megy rá a bögöly. Erről 2-3 cikket írtunk, hogy ezt elolvasták az állattartók, és a sötét lovaikat kezdetben becsíkozták, ilyen fehér bőr kímélő festékkel örültek, hogy tényleg nem mennek rá a bögyük. Utána egy szemfüles lóruha gyártó cég, most már nem csak ilyen eső meg hideg ellen kezdett el lóruhát gyártani, ilyen szürkét meg feketét, hogy jó szívja a napot, hanem olvasván a cikkünket, zebra csíkos lóruhát, amit nyáron kell felhasználni, fekete pej vagy sötét szürke lovakra, bögyök ellen, és kiválóan működik, 100 fontért lehet kapni, sajnos nem mit csináltunk belőle anyagi hasznot, mert nem szabadalmaztattuk.
Egy valamiről még nem beszéltünk, ami azonban nagyon ismert probléma is, az pedig a nagyvárosok hatalmas üvegfelületei. Nem csak a rovarokkal kapcsolatban emlegettek itt problémákat, hanem mondjuk madárral kapcsolatban is, hogy ugye neki mennek a madarak.
A rovaroknál ugyanaz a probléma jelenik meg, az üvegfelületek is poláros fényt tükröznek, és bizonyos megvilágítási körülmények között, különösen alkonyatkor, jellemzően a vízszintesen poláros fény dominál, tehát ezek a rovarok vízként érzékelik ezeket a felületeket. Illetve van egy másik jelenség, amit most kezdtünk el vizsgálni, vannak ilyen tömegrajzású rovarok, tehát árvaszonyogok, tegzesek például, mert mikor kirepülnek a vízből, akkor keresnek egy alkalmas objektumot, amely körül százával, ezrével elkezdenek röbdösni, hímek, nőstények, itt megtörténik a párzás, és utána a nőstények visszamennek a vízhez petézni. És hát azt tapasztaltuk, hogy ezek az üvegépületek a városban egyfajta ilyen rajzás markerként is működhetnek, tehát óriási tömegben oda vonzák a rovarokat. Aztán, amikor megtörtént a párzás, akkor a nőstények az ablak felületekre petéznek le. Tehát ez egy visszatérő jelenség, itt a Duna mellett évről évre a dunai tömegtegzes faj esetében megfigyelhető. Hogyha ilyen bukóablakok vannak az épületen, akkor azok tegzes csapdaként működnek, bekerülnek az épületbe, érzik, hogy nem jó helyen vannak, keresik a kiutat, ilyenkor érdekes módon fototaxissal próbálnak menekülni az égbolt felé, állandóan neki csapódnak az üveg belső felületének, és végül kiszáradva elpusztulnak. Tehát bizony itt az egyetem épületében is gyakran tapasztaljuk, hogy rajzáskor egy-egy ilyen nyitva fejtett ablaknál a belső párkányon százával hevernek a rovar tetemek, és ez mindenképpen a takarításban plusz munkát ad. Másrészt ugye veszélyezteted egy fajt, amelyik az, hogy ilyen tömeges, ez is mutatja, hogy nagyon fontos szerepe van a Duna ökoszisztémájában, tehát itt az egymásra épülő táplálékláncokból, hogyha kiesik egy ilyen fontos tag, vagy lecsökken a mennyisége, akkor az a többi fajt is, a halakat is érintheti.
Milyen megoldást lehet javasolni ezeknek az irodaépületeknek?
Hogyha már eleve ezek világos felületek, akkor az már segíthet valamit. Fontos, hogy a külső fény bejusson az épületbe, de nagyon gyakran díszítő elemként is fölraknak ilyen üvegfelületeket a homlokzatra. Ezek ilyen szempontból nem csak hogy feleslegesek, hanem károsak is, tehát ezeknek a mennyiségét azért célszerűen csökkenteni.
Fehér függöny például?
Az is egy lehetséges megoldás, hiszen az depolarizálja a felületet, és így kívülről kevésbé tűnik vonzónak.
A probléma világméretű. Találtak-e bármilyen megoldást más országokban, vagy visszajelzéseket, hogy kinél milyen gondot jelenti, illetve milyen nagyságrendű gondot jelent ez?
Az amerikai kollégám Bruce Robertson, őt pont a napelemes cégek keresték meg, mert Amerikában hatalmas felületek vannak, ott millió számra telepítik a napelemeket. Őket kezdetben a madarak érdekelték. Tehát az a feltűnő, amikor egy napelemnek vagy egy felhőkarcolónak neki megy a madár. És pont a Bruce Robertson hívta föl ezeknek a cégeknek, meg az ökológusoknak a figyelmét, hogy a madaraknál biomassa szempontjából nagyobb károkat okoznak ezek. Ugye sok milliárd apró kis grammocska, az több millió tonnát jelent, és azóta elkezdett intenzíven foglalkozni. Innen importálta ezt a kutatást. Lényegében tanítványunknak is tekinthetjük Bruce Robertsont, azóta már saját csoportja van, és közösen írogatunk cikkeket erről. Vett tőlünk képalkotó polarimétert, azzal monitorozza a városokat, meg a biotópot, hogy föltérképezze azon poláros fényszennyező forrásokat, amelyek a vízrovarokra mindenféle veszélyt okozhatnak, és tanácsokat ad ezeknek a napelem cégeknek. Egyelőre beadott pályázatról van szó, de hogyha elnyeri, akkor kemény pénzeket tud ezen kutatásra fordítani. Remélem minket is majd bevon.
Létezik olyan eszköz, amivel emberi szem számára is láthatóvá válik ez a poláros fény?
A fotóboltokban lehet kapni lineáris polárszűrőt, ezt a fényképészek használják, de hogyha ezt egy digitális kamera elé tesszük, és három különböző polárszűrőállásban készítünk fényképfelvételt, akkor megfelelő számítógépes módszerre, meg fizikai, matematikai módszerre az emberi szem számára láthatatlan sajátságait a fénynek pontról pontra meg tudjuk mondani, és mint egy hőkamera, hamis színes módon, most nem a hőmérsékletet, hanem a polárszó fokot meg a irányt képalkotó módon ábrázoljuk.
Önök szerint van arra bármi esély, hogy mondjuk valamikor, lehet, hogy évtizedek múlva, de úgy induljon minden beruházás Magyarországon is majd, hogy egy ilyen készülékkel valaki végigmegy, és azt mondja, hogy na akkor itt meg itt így kéne megcsinálni azt az épületet, vagy így kellene színezni egy ablaküveget. Horváth Gábor.
Hőkamerás sztorihoz hasonlítanám. Ennek konkrét nagy gyakorlati haszna van, gazdasági, főleg a mai passzív házak esetében. A rovarok esetében, hogy pusztulnak, annak nincs gazdasági haszna. Habár egy dunavirágnak a névleges érték az 10.000 forint, tehát ott több 100 millió forintokat pusztít ki egyetlen egy ilyen Dunahíd, de hát kit érdekel ez? Tehát ennek nincs konkrét gazdasági haszna. Ezért én szkeptikus vagyok, de ennek ellenére mindig minden médiában elmondjuk, hogy ha bizony tényleg zöld technikát vagy technológiát akarunk használni, akkor a veszélyeztetett fajokat is védeni kell.
Kriska György.
Én optimistábban látom a helyzetet, például a fénysorompó kapcsán egy nagyon komoly összefogás alakult ki, hogy a Tahitótfalui hídon megvalósulhasson ennek a prototípusa, és most ott tartunk, hogy elég jó esély van arra, hogy ez jövő évben már üzemelni fog, és hogyha megint olyan nagy rajzás lesz, mint idén volt, akkor az több milliárdos természetvédelmi károkozást fog tudni megakadályozni, és ahhoz, hogy idáig eljuthassunk, nagyon fontos volt a mérnök embereknek a támogatása, és több állami cég is összefogott, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk.
Farkas Alexander.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy a Dunavirág kapcsán nagy támogatást kaptunk mind civilektől, mind szakértőktől, de szerintem ennek az is áll a hátterében, hogy ez a Dunavirágzás, ez egy rendkívül látványos természeti jelenség, ami sokakat megfog. Tényleg fantasztikus látvány. Viszont az épületeknél szerintem kevésbé valószínű, hogy így előre monitorozni fogják. Én inkább azt látom, hogy egyfajta melléktermékként fog csökkenni a poláros fényszennyezés, méghozzá úgy, hogy a technológia, amiket alkalmaznak, az lesz egyre modernebb, mint például a fényes napelemről, ugye most már egyre inkább a hatékonyságnövelés miatt matnapelemeket gyártanak, és egyre inkább ez fog elterjedni, vagy még modernebb, ennél modernebb technológiák, és akkor így ennek, ugye mivel alacsonyabb egyes fajok esetében a poláros fényszennyezése, így kevesebb vízrovart fog érinteni. És valószínűsítem azt is, hogy az építkezési módszerekben is esetleg lesznek olyan változások, amivel talán kevesebb üvegfelületet fognak, akár a globális klímaváltozás csökkentése érdekében is tenni az épületekre, hiszen így a belső hőt azt jobban lehet kordában tartani. Tehát én inkább úgy gondolom, hogy melléktermékként fog csökkenni a poláros fényszennyező hatás.
Vízirovarok, amelyek másképp látnak, mint mi. Mesterséges fényszennyezés, amely sokszor feleslegesen árt élőlények tömegeinek. És emberek, akik sokra becsülik a kicsiket is, akik fénysorompókkal és tudásuk megosztásával igyekeznek megóvni a Föld különleges teremtményeit. Reméljük, kutatásuk nem lesz kérész életű. Mai műsorunkban a poláros fényszennyezés hatásairól beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, Benkő Andrát hallották. Adásunkat a www.mediaclick.hu/Kossuth weboldalon újra meghallgathatják.